30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Aki rendszeres hallgatója utazási magazinunknak, az tudja, hogy külföldi egzotikus országok élményeit osztja meg önökkel Szűcsné Gáspár Ida. Ma Jordániába hívjuk el a hallgatót. Aki teheti, maradjon velünk, a riportert Németh Andrát hallják.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Utazási magazinunkat hallhatják. Mai műsorunkban Gáspár Ida Jordániáról fog nekünk mesélni. Köszöntelek a stúdióban.
Szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is.
Mondd meg nekem, Ida, hogy mi volt az, amiért éppen Jordániát választottad?
Hát igen, nagyon jó a kérdésed. Én ezelőtt, az utam előtt már Indonéziában búvárkodtam, és egy olyan csodálatos, színes világot láttam, amit azt mondtam, hogy ettől nem létezik szebb. Hazajöttem, és elkezdtem ilyen búvár magazinokat olvasgatni. És ott öt magyar híres búvárnak olvastam egy többoldalas cikkét, ami összefoglalóan arról szólt, hogy a világ legszebb merülőhelye és leggyönyörűbb koralljai és halai a Vörös-tengerben vannak, és akkor én azonnal elhatároztam, hogy az első utam oda vezet.
És itt is búvárkodtál, lemerültél a Vörös-tengerben?
Igen, hiszen azért is mentem. Természetesen azért a más hírességeket is megnéztem, de a legnagyobb élményem, életre szóló élményem a Vörös-tengernek a világa volt. Olyan emlékeim vannak, hogy hát már itt is azért nem voltam fiatal, 61-62 éves voltam, amikor itt voltam kint, nyilván nem a leggyorsabban úszó, nagy uszonyokkal, mindennel főszerelkezve, és egy férfi a víz alatt integetett, hogy de gyorsan, gyorsan menjek oda hozzá, és hát látta, hogy én ott úgy azért lassabban evickélek, és odaúszott, megfogta a kezemet, és a víz alatt elkezdett húzni, és mutatott egy zátonyra, egy ilyen korall zátonyra, ahol kettő oroszlán hal lebegett. Ezt biztos, ha úgy magatok elé képzelitek, láttatok már ilyen, mintha ilyen tollak lennének, ilyen hosszú nagy tollak, igen, és ilyen vörös, szürke, ilyen csíkos, és ezek a tollak, tollszerű nyúlványai, amiknek a vége tüskés és egyébként mérgező, ezek úgy lebegtek a vízbe, és ezek nagyon nagyok, szóval szép, nagy, ilyen 30-40 centis átmérőjűek így a kibontott tüskéivel együtt. Felejthetetlen élmény volt nagyon, és úgy örültem neki, hogy ez a fiatalember segített, hogy közvetlen közelről 20-30 centiről lássam. A másik, amikor hajóval kimentünk egy még szebb helyre, ott egy olyasmi koralt képzeljünk el, mintha egy ilyen vár lett volna, tornyokkal, kiugrókkal, bástyákkal, de ez koralból épülve, még ilyen hegyes is volt, és akkor a rózsaszín, a vörös, a sárga, a különféle alakú korallokkal tele az egész, és a világ legkülönbözőbb színei, amit el lehet, a türkisz haltól rózsaszínnel szegélyezett pikkelyekkel, csíkos halak, vitorlás halak ezrével ott hemzsegtek, és nem hiszed el, de ahogy ott úgy ámultam és bámultam, és úgy köröztem így e körül a vár, korall vár körül, úgy eszembe jutott úgy ott a víz alatt, hogy mi lenne, ha jönne velem szembe egy cápa. És abban a pillanatban úgy azt mondtam ott lent, hogy hát nem szabad ilyenkor kalimpálni, kapálózni, mert azt hiszi, hogy akkor én egy csalétek vagyok, és amin én a legjobban saját magamon megdöbbentem, hogy nem estem pánikba. Tehát olyan természetesnek fogtam föl, hogy hát előfordulhat bizony, hogy még az is szembe úszik velem, de hát hál' Istennek nem jött.
Arra azért kíváncsiak lennénk, hogyha valóban jön a cápa, hogy mennyire sikerül megőrizni ezt a hidegvért.
Igen. Úgyhogy a legeslegnagyobb élményem tulajdonképpen a Vörös-tenger élő világa volt, nagyon-nagyon felejthetetlen, szép. Akabában voltunk, ez a Jordániának az egyetlen tengerparti kikötője, a legfontosabb egyetlen kikötő. Krisztus előtt 4000-ben már lakott volt ez a város, összekötötte Afrikát, Ázsiát és Európát, és ezért egy rendkívül fontos kereskedelmi központ volt, és tulajdonképpen így lett nagyon fejlett Akaba és híres város, és például Akabáról kapta az öböl is a nevét, a Vörös-tengernek ez a beöblösödése, Akabai öböl. Nagyon érdekes volt, hogy a szállodánkat Izraeltől egy egész vékonyka kis drótkerítés választotta el, és a drótkerítésen túl már láttuk Eilatot, ami már Izraelnek a területe.
Köszönjük szépen! hogy az eddigi csodálatos történeteket, így most már elhiszem azt, hogy amiket a természetfilmekben látunk a tenger alatti világról, azok valóságosak, és nem valamiféle Photoshop és ilyen animációnak az eredménye. Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Rövid szünet után folytatni fogjuk.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A 92.9 Halas Rádióval képzeletben újra Jordániában vagyunk. Hallgassuk együtt Ida beszámolóját, merre járt és mit látott. Jordániáról eddig elmesélted a vöröstengeri búvárkodásodat, merre vitt az utad a kikötővárosból?
Akabából a második kirándulásom Petrába vezetett, ami szintén világörökség része. Petra a nabateusoknak volt a városa, a nabateusok 2,5 évezreddel ezelőtt élő, dolgos, szorgalmas arab törzs volt. Nagyon sokáig nem találták meg a városukat, még napjainkban is folynak a feltárások, mert befújta a homok, és ezáltal meg is védte az egyes épületeket, és most kezdték az utóbbi években kibontani ezeket a homok alól. Úgy kell elképzelni, hogy mielőtt elérnénk a városukhoz, egy nagyon hosszú szurdokon keresztül, szuknak hívják arabul ezt, megyünk be hosszú-hosszú, egy ilyen 1,5 kilométer hosszan, és ennek a szurdoknak a függőleges fala színes homokkő. Valami csodálatos szép, attól függően, hogy a nap belesüt, vagy félig süt bele, vagy teljesen árnyékban van, változtatják a színek viszintesen, nyilván ugye egy ilyen hullámzó vonalba változnak a színek, a sárgán, a barnán, a vörösön, a rózsaszínen, a zöldön. Rá is kérdeztem, hogy jó, és hát a sárgát még el tudom képzelni, mert homok, meg a vöröset is, de a zöld is, mondták, hogy réz. Tehát olyankor a víz egy ilyen rezes résztartalommal folyt, és ettől lett zöld színű ez a homokkő. Varázslatos, gyönyörű szép a szurdok is. Van, ahol 100 méter széles a szurdok, van, ahol szinte az ember a két ujja hegyével eléri a két oldalát, és a magassága is eléri a 100-150 métert, tehát szó szerint egy ilyen szűk szurdokba halad az ember. Hát ugye hol hagyja a kedves magyar utas a fehér sapkáját? Nyilván otthon a szállodába, és ez a 35-40 fokba azért elég jó meleg volt ebbe a szurdokba, úgyhogy este felére már jó rendesen, ugye ilyen napszúrásba kóvályogtam. A szurdok végén már mindenki drukkol, hogy a fő látnivalót a szikla oldalába vájt oszlopos templom elejét meglássa, és ez valóban egy gyönyörű látványa, hogy ki lép az ember ebből a keskeny szurdokból, és kitárul előtte egy nagy tér, és szembe ott van az emberrel a templom. Azért vagyok egy kicsit ilyen bizonytalan, hogy merjem-e egyértelműen templomnak mondani, mert különböző felfogások vannak. Vannak, akik azt mondják, kutatók, szakemberek, hogy ez templom volt. Ahhoz túl kicsi. Be lehet lépni egy terembe, de attól ez sokkal kisebb, mint egy templom belső. Én jobban el tudnám fogadni azt, hogy temetkezési hely volt azért, mert ha innen tovább megyünk, akkor a sziklába üregek vannak bevájva, amibe holttesteket, tehát csontvázakat találtak, tehát én inkább el tudom képzelni ezt a kis helységet egy ravatolozó helységnek. A harmadik felfogás szerint állítólag ez a kincseket őrizte. Mindenki azt gondol, amit akar, de gyönyörű szép épület,
teljes. És már nem derül ki.
Nem valószínű, mert nincsenek írásos leletek. Ha tovább megyünk innen, akkor láthatjuk ezeket a sírkamrákat, majd pedig egy sziklába vájt amfiteátrumot látunk, ami teljesen a görögök mintájára egy félkör alakú, sűjesztett, majdnem éppen megvannak ezek
és
a lépcsőzetek. És
színpadi előadásokat
igen,
tartottak.
Igen, igen, és ma is tartanak a modern korban is. Majd pedig eljutunk egészen a díszes sírokig, tehát már nem csak egy üreget látunk a sziklafalba, hanem nagyon szép oszlopok vannak a sziklába faragva az üreg elé. Ezek hívják úgy, hogy a királysírok, tehát ide már magasabb rangúakat temettek. Mi tovább sétáltunk, hogy a jelenlegi föltárás, amikor a falut tárják föl, azt is láthassuk. Itt úgy halomba hevertek a törött cserepek, mert annyi az ép lelet, hogy azzal már nem is foglalkoznak. Hát így aztán nekem is kettő darab kis cserepem van otthon, mert meg is engedték, megkérdeztem, és mondták, vigyem nyugodtan, mert mutatták, hogy nekik csak az ép kell. Úgyhogy van két 2500 éves nabateus cserepem. A másik érdekesség, hogy a lelkünkre kötötték, hogy ne nyúljunk semmi kőhöz. Ugye ki az, aki a legszebb színes követ fölkapta? Én, és alatt egy hatalmas skorpió ágaskodott. Úgyhogy hát ez is hozzátartozik nekem a petrai szép élményekhez.
Az előző blogban említetted a cápát. Hát ha az nem is jött, akkor a skorpió azért megjelent.
Volt. De hál' Istennek ő is megijedt, hogy lekapták róla az árnyékot adó követ, meg én is, úgyhogy így nem lett belőle nagyobb baj.
Ez legyen most ennek a blokknak a végszója is, zene után folytatni fogjuk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, utazási magazinunkat hallják. Ma jordániai élményeit osztja meg velünk Gáspár Ida. Petraváros után mi az, amiről mesélnél nekünk?
Petrából elindultunk hazafele a 2,5 órás buszos útra, és itt történt egy szintén egy életre szóló, sajnos nagyon negatív élményem, amit úgy gondolom, hogy megosztok önökkel. Félúton megálltunk egy pihenő helyre, és nem éreztem jól magam, és nem szálltam ki a buszból. És azt láttam egy pár perc múlva, hogy az egyik utastársunk a lépcsősor alján áll, és mindenki, aki szállingózik kifele az épületből, egyre döbbentebb arccal néznek erre az egy emberre, aki beszél. És amikor beszállt az utastársam mellém a székbe, akkor kérdeztem tőle, hogy mi volt kint, mit mondtak. Azt mondja, semmi, azt mondja, hülyeség. Azt mondták, hogy megtámadták Amerikát, azt mondja, ugyan, azt mondja, valami hülyeség. Én ezzel úgy voltam, hogy jól van, hát akkor hülyeség. Alig telt el 2-3 másodperc, csörgött a telefonom. Nézem a telefont, a lányom hív. Nem szoktunk telefonálni, tényleg csak olyan esetben, ha nagyon fontos. Fölveszem a telefont, és az első mondata, amit szinte kiabálva mondott be a telefonba, hogy anyu, azonnal gyere haza, mert megtámadták Amerikát. Hát ezen a napon volt 2001. szeptember 11, és eljutott már valamelyik utastársunkhoz szintén a hír Magyarországról, és ezt mesélte ő, de tényleg szinte nem akarta senki elhinni, én se. Még hogy a lányom ezt mondta, azt mondtam neki, édes kislányom, én innen akkor tudok hazamenni, ha a malév gép értünk jön, vagy ha az arabok innen kiengednek. És hazamentünk a szállodába, és bementem a szállodai szobába, és az első dolgom az volt, hogy a tévét azonnal a CNN-t nézegettem addig is, mert ugye hát arab adókhoz ugye nem értettem semmit, se fölirathoz, se a szavakhoz, és a CNN-t hallgattam, és ahogy bekapcsoltam a tévét, abba a pillanatban azt a képet mutatták, ahol az első toronyba már belement a repülőgép, és lángolt, és közeledett egy második gép a második toronyhoz, és ott a szemem láttára belement. És még akkor is úgy voltam vele, hogy hát ez biztos valami film, vagy valami trükk, tehát nem is akartuk elhinni. Hát természetesen ugye a vacsoránál már azért ez téma volt. Rettentő érdekes volt, hogy mennyire lecsöndesedett a társaság. Tehát addig egy vidám, nyaraló, hangos, nevetgélő társaság volt, és nagyon lecsöndesedtünk. Nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok telefon már úgymond nem működött. Tehát egyszerűen nem, addig tudták a kapcsolatot tartani, onnantól kezdve nem. Nekem a 30-as telefonom az működött, úgyhogy én folyamatosan kaptam a lányomtól a híreket, és nagyon komolyan azért úgy egymással beszélgettünk, és a vége az lett, hogy még a magyar, hát most nem tudom, hogy nagykövet, követ vagy konzul volt-e ott, azt is oda kérettük, jött is azonnal hozzánk. Egyetlen magyar csoport voltunk akkor még. Mi voltunk a legelső Jordániába, és megnyugtatott bennünket, hogy nyugodjunk meg, biztos, hogy haza fognak valamilyen úton, módon bennünket vinni. Meg is érkeztünk, még ugye több napig ott voltunk, de hogy befejezzem ezt a kellemetlen dolgot, meg is érkeztünk Budapestre, a Ferihegyi repülőtérre, ami teljesen üres volt, de úgy, hogy egy lelket nem láttunk. Gyalog rohantunk a repülőgépből, hajtottak bennünket ilyen katonai sorfal között. Én még tetőtől talpig beöltözött fegyveres katonát nem láttam. Golyóálló mellény volt mindegyiken, és csak mondták, hogy gyorsan, gyorsan, futás, futás, a bőröngyeink ki voltak egyenként sorba rakva, úgyhogy nem a szalagon kellett keresgélnünk, hanem a kijáratnál már ott voltak a bőröndök, és egészen az autóig futott mindenki a bőröngyével, és csak mikor már úgy jól elhagytuk a Ferihegyi repülőteret, úgy akkor lélegeztünk föl, hogy hát akkor talán hazaértünk, és talán megúsztuk.
Hát ezután most nehéz megszólalni, de Jordániához neked ez is élményként.
Hát igen, felejthetetlen. Felejthetetlen. Nem lehet elmondani, hogy egy idegen országba, ahol egy betűt nem tudsz értelmezni, egy szót nem tudsz értelmezni, egy ilyen kétségbejtő helyzet, hogy milyen kellemetlen volt, de hál' Istennek jól végződött.
Innen fogjuk folytatni, és ettől vidámabb és szebb élményekkel. Néhány perc után jövünk vissza.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat. Jordániáról mesél nekünk Gáspár Ida. Az előző blogban a szomorú emlékektől elköszönve, most mesél nekünk valami kellemesebb történetet.
Ez az utunknak a harmadik napján volt, és még 5 napot itt töltöttünk, és természetesen hát igyekeztünk azért jól érezni magunkat, és elmentünk a Holttengerhez. A Holttenger egy hosszú törésvonal, földrengés következtében kialakult törésvonalban helyezkedik el. A nyugati oldalán Izrael fekszik, a keleti oldalán pedig Jordánia határa. A Holttenger a Föld legmélyebb szárazföldi pontja, a víz a tengerszint alatt 420 méterrel helyezkedik el, a tófenéknek a legmélyebb pontja pedig a tengerszint alatt 792 méter. Régen vulkáni tevékenység volt itt, és amiért Holttengernek hívják, az a só tartalma a víznek. A világon ennek van a legmagasabb só tartalma, ebben természetesen fürödtem is. Úgy kell elképzelni a vizét, mintha az ember egy ilyen étolajba, vagy egy egészen sűrűbb, egy ilyen olívaolaj, sűrűségű olajban fürödne. Tehát nem egy ilyen vékony víz érzete állaga. Van, állaga van. Külön fölhívják a figyelmünket arra, hogy a szemünkbe, szánkba ne menjen bele, mert annyira magas a sótartalma, hogy marja az embernek a szemét.
És a bőröd? Azt nem
a marja? Bőr viszont nem, sőt, kifejezetten bőrbetegségben szenvedőknek ajánlják, rengetegen keresik föl gyógyhatása miatt, nem csak a bőr betegségeket gyógyítja meg, de a legtöbb pozitív gyógyulást a pszoriázisos betegekről jegyezték föl, hogy nagyon jó hatása van. Ami érdekessége még a víznek, ha fürdik benne az ember, az nem csak az állaga, az az olajos tapintása, meg ahogy gördül le az emberről, hanem a rendkívül magas sótartalom miatt lehetetlen elsüllyedni benne. Tehát fönt lebeg az ember, nyugodtan hanyat fekve kicsit a fejét megemeli, két kezébe tarthat könyvet, újságot olvashat, mert nem süllyed el. Tehát még ha akarsz járni benne is, nehezedre esik, mert dob föl, tehát nagyon nehéz. Ketten tudtuk úgy lehúzni egymást, hogy járjunk benne.
Jó hír azoknak, akik nem tudnak
igen,
húzni.
Igen, nekik meg arra kell nagyon vigyázni, mert a legtöbb szembe került víz, só úgy történik, hogy annyira lebeg a tetején, hogy megforgatja, és megfordítja, és bele
arccal
belefordul, és nagyon nehéz kecmeregni ebből. Tehát tényleg rá kell jönni, hogy kell ezen lebegni, meg hogy lehet belőle kijönni. Híres nagyon egyrészt a gyógyító hatása, tehát szanatóriumok is vannak, a világ minden részébe magát a vizet, az iszapot, tehát lehet látni ilyen tetőtől talpig fekete embereket, akik bekenik az egész testüket, az iszappal meg az arcukat, és nagyon jó a kozmetikai hatása is a bőrre. A másik, amit a világban ismerünk, nem csak a gyógyító, víz és só maga, mert lehet ugye sót is megvenni Magyarországon is a kádba föloldani, akinek mondjuk pszoriázisos megbetegedése van, hanem a másik világhírű a kozmetikumok, amiket ebből készítenek. Amiért én is azt mondanám, hogy Holttenger lesz, az egy olyan sajnálatos tény, hogy a Jordán folyó folyik ebbe a folyt, majdnem mondhatom azt, hogy folyt ebbe a tóba bele, tehát onnan kapta tulajdonképpen az élővíz utánpótlását. Igen ám, csak a Jordán folyó mindkét oldalán nagyon magas szintű mezőgazdasági termelés folyik. Honnan veszik ugye ebbe a sivatagos száraz vidékbe a vizet? A Jordán folyóból. Rengeteg helyen ugye emelőkkel, átemelőkkel veszik ki a Jordánnak a vizét, és szinte nem folyik már Jordán vize bele, nagyobb a párolgás, mint amennyi belemegy. Ezért már ez a hatalmas nagy holtenger a közepén ketté van úgymond szakadva, mert ott már egy földgát kilátszik. És sajnos ki fog száradni a holtenger, és el fog tűnni, és így meg fog szűnni a gyönyörű látványa.
Hát az elején azt ígértem, hogy vidámabb történetekkel, de most egy kicsit megint a végére elszomorodott, mert hogy ez egy nagyon sajnálatos dolog.
Hát sajnos igen, hogy az ember egyik oldalon épít, a másik oldalon meg tönkre teszi a saját környezetét.
Most megint elköszönünk egy kicsit, de folytatni fogjuk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk a Halas Rádió utazási magazinjában, és hallgassuk tovább világutazónk Gáspár Ida történeteit. Ahogyan eddig meséltél Jordániáról, és leginkább ilyen homokos, illetve ugye a szurdokról beszéltél, mennyire jellemző egyébként? Ez egy nagyon sivatagos terület?
Igen, Jordániának a nagy területe sivatag, és nagyon híres sivatagja is vannak. Az Akabához legközelebbi világhírű sivatagát úgy hívják, hogy Wadi Rum. A Wadi Rum két dolog miatt is híres. Az egyik, hogy az arábiai Lawrence című filmet itt forgatták, és itt játszódott a Wadi Rumban. A másik dolog, hogy egy brit hegymászó fölfedezte, és ő tette tulajdonképpen híressé, mert ez egy kitűnő fal, sziklafal mászási lehetőség, és ő ezt híresztelte mindenfele, ő egy nagyon híres sziklamászó volt, úgyhogy ő is híressé tette, és tulajdonképpen ez a kettő volt egy ilyen turisztikai boom. Az első a film, ami 7 Oscar-díjat kapott, a második pedig, hogy ez a Tony Howard hegymászó, hát elkezdte a világban mindenfele a 80-as évek után híresztelni. Hát mi is bejártuk a Wadi Rumot, hogy kell ezt elképzelni? A homok sivatag, ami nem egy egyenes, hanem maga a homok is dűnéket, buckákat, hegyeket alkot, viszi a szél, de ebből a legkülönbözőbb, leghihetetlenebb formájú hatalmas sziklák emelkednek ki. Az egésznek egy ilyen rózsaszín, vöröses színe van, nagyon szép. Hát növényzet, élővilág az olyan minimális, esetleg a földön lehet látni, de ilyen, hogy fák vagy bokrok, hát nem jellemző rá. Viszont maga ez a szélkoptatta, homokfutta kanyon, a homokdűnék, a sziklának a az ívei, ahogy ilyen szikla hidakat alkotnak, annyira gyönyörű formációk, és természetesen itt is a napnak a fényébe, vagy a naplementébe egészen más színekbe játszik az egész, nagyon-nagyon szép. És ezekbe a homokdűnékbe lehet találni nabateánus romokat is. Nem csak Petrába van, hanem itt is lehet templomokat találni, falu maradványokat lehet találni. És ami még nagyon érdekes, és több száz éves, a sziklába vésett útjelző feliratokat, nem tudom másképp mondani, tehát több száz ezer évvel ezelőtt már bevésték a sziklába, hogy ennyi-annyi lépésre víz van. Vizet lehet találni, tehát le kell ugye a homokba kaparni, és vizet lehet találni. Vagy ha ennyi-ennyi helyre mész, akkor ott emberek vannak, egy házikó van odarajzolva, és ott találkozol valakivel. Tehát ezek mind olyan fontos ilyen tájékoztatók, de még egyszer mondom, hogy nagyon régiek, tehát régen bevésettek ezek. A hőmérséklet itt állandóan 40 fok fölött van. Tehát nagyon magas hőmérséklet van benne, és érdekessé teszi, hogy az őskor óta, tehát úgy számolják, hogy legalább 4500 év óta tulajdonképpen ismert és lakott a Wadi Rum. Már Petra előtt is ez a sivatag lakott volt.
A kőbevésett útjelzőtáblák is ezt bizonyítják, hogy valószínűleg még lehet, hogy nagyobb volt a forgalma, mint most.
Ma már egy-két napos, tehát akár ottalvásos túrákat is ajánlanak, amikor az ember a csillagos ég alatt alhat kint. Hát igen, igen, hát biztos minden óvintézkedést megtesznek, hogy se kígyóval, se skorpióval ne aludjon együtt.
Hát a búvárkodás be is vállaltad, de akkor ezt azért nem.
A látvány tényleg gyönyörű, szép. Én azt tudnám mondani, illetve ott a helyszínen azt mondtam, és azért merem itt is úgy elismételni, hogy nagyon hasonlít a Grand Canyonra, csak kicsibe. Tehát a Grand Canyon, míg itt olyan 1-200 méteres a legmagasabb szikla, ugye a Grand Canyonban ez 1000-1200 méter magas is, de gyönyörű szép. Érdekes, felejthetetlen, egzotikus, csoda, hogy itt tudtak törzsek élni, és a mai napig is élnek, és vannak. Például van a Zalabián törzs, akit megbíztak már régen ezt a törzset a vadirumnak a védelmével, és a mai napig ez a törzs felel, hogy a vadirumba minden maradjon meg a régibe, és lehetőleg ne tegyék tönkre se a turisták, se mások.
Ez is bizonyítja, hogy milyen csodálatos az emberiség, képes még ott is megélni, hosszú évszázadok, évezredeken keresztül, ahol aztán tényleg még a fa sem nől ki. Hát ezzel szeretnénk elköszönni a hallgatóktól, mert mai adásunknak a végére értünk, és megköszönöm Gáspár Idának, hogy ismét elfogadta a meghívásomat.
Én köszönöm szépen, hogy elmondhattam és megoszthattam.
Ma Jordániáról hallottunk beszámolót, remélem, hogy tetszett mai magazinunk, vigyázzanak magukra, előző riportjainkat meghallgathatják az interneten a halasrádió.hu hangalbumában. A riportert Németh Andreát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Külön járat menetrend szerint a Halas Rádióban.